Brezák Kostor Sámuel, a Nézőpont Intézet és Pulai András, a Publikus Intézet vezetője, az Inforádió Arénájának vendége. Mit gondolnak, érdemes-e a Fidesznek elengednie a népszavazásig ezt az ügyet, ahol elméletileg egy olyan kormány és Orbán Viktor ellenes koalíció jöhet létre, amilyen egy rendes választáson sose, mert ott mindenki mindenki ellen van?
Nem vagyok benne biztos, hogy ennyire nagy az egyetértés még csak a baloldali térfélen is az olimpia ellenességben. Ráadásul most a Jobbik, ugye a kvóta népszavazáshoz hasonló, kicsit félreérthető, de mégis lényegét tekintve kormánypárti üzeneteket fogalmazott meg a kvóta népszavazás kapcsán, és azt mondta volna Gábor, hogy támogatja, csak nem túl lelkesen támogatta a kormányzati kezdeményezést, és most is a mai parlamenti ülésen azt mondta, hogy a olimpia oldalán van ő is, tehát ha lenne népszavazás, akkor a jobbikosok és a fideszesek is ebbe állnának bele, és abban sem vagyok biztos, hogy a úgynevezett baloldali szavazótábor egységesen olimpia ellenes szavazatot adna le. Ennek ellenére gondolom azt, hogy azok a mondatok, amelyeket péntek óta megfogalmaz a kormányzat, miszerint nemzeti ügyből pártügy lett, ugye ennyire egyszerűen a lényeget kifejezve, ezek azt a feltételezést, vagy azt a stratégiát sejtetik, hogy túl nagy a politikai kockázata annak, hogy hosszú hónapokig az olimpia esetleges pályázata legyen a legfontosabb témája a magyar közéletnek. Szeptember 13-án úgyis kihirdetik az eredményt, hogy ki fog olimpiát rendezni, de addig is még van bő fél év Barátok közt is, tehát az a fél év egészen biztosan az az érdeke a kormányzatnak, hogy ne az olimpiai pályázatról szóljon. Ezért aztán a népszavazás megrendezése, érdemi megrendezése, az nem kormányzati érdek, azután, hogy ennyire erős a megosztottság.
Én hasonló következésre fogok jutni, de kicsit más úton fogok ide eljutni. Nem a kvóta népszavazáshoz, vagy a kvóta népszavazással vonnék párhuzamot, hanem a vasárnapi zárvatartásos népszavazással.
Ugyan nyilván népszavazás, csak
vagy kormányzati kezdeményezés. A kormányzati kezdeményezés és a Fidesz erre adott reakciójával. Ugyan mind a kettő a kormánypárt, ugye a kormány is egyébként a Jobbiknak a bukását is hozta ebben az ügyben, és az ellenzék győzelmét, bár nem is az értelmezési versenyben is nyert az ellenzék, de azért nyilván egyik ügy sem valósult meg úgy, hogy a kormány elképzelte. De én azt látom, hogy ugyanolyan stratégiát fog követni a kormány, mint a vasárnapi zárvatartásos népszavazás ügyben, ki fogja húzni a méregfogát ennek a történetnek, és nem fogja hagyni. Azt tippelem, hát nyilván nincsenek belső információim, nekem, de hogy azt tippelem, hogy nem, és egyetért Fágostonnal nem érdeke a kormánynak, hogy még fél évig erről beszéljenek, miközben egyébként lehet beszélni a rezsicsökkentésről, a menekültekről és Soros Györgyről is, tehát teszem hozzá, ezek egyike sem hoz túl sok babért mostanában a kormánynak és a Fidesznek, tehát mindegyik ügy azért befagyott, de az mégiscsak jobb 2-3 befagyott ügyet tologatni előre, mint egy biztos bukót.
A Fidesz támogatottságával szemben a legszigorúbb Publikus Intézetnél is kényelmes többséggel vezet azért a kormánypárt, tehát ha babérokat nem is hoznak, persze ilyen ügyek, de bőven elég egy politikai közösségnek, ha meg tudja nyerni a választásokat, és a ti számaitokból is ezt lehet kiolvasni.
Miért indult el ilyen korán a kampány? Vagy korán indult el egyáltalán a kampány? Egy év van még hátra a választások is, és minden a következő választásokról szól.
Hát azért ez egyrészt nem meglepő, tehát erre szokták ezt a közhelyt mondani a magunkféle politológusok, hogy a kampány az a választás követő második napon el is indul, és ez igaz, attól még, hogy közhely. Másrészt talán az első fél időben beszélt folyamatok nagyon fontosak, hogy miközben a várakozás az, hogy a kormánypártnak esélye van újítani és folytatni 2018-ban, és ez azt jelenti, hogy a 199 mandátumból a kisebbség fog az ellenzékhez tartozni. Ezek azért nagyon kívánatos helyek, és megindul a tülekedés ezekért a helyekért. Akár a Jobbikot nézzük, akár a baloldalt, és ez a tülekedés ez magával hozza azt, hogy villantani kell, be kell kerülni a köztudatba, el kell mondani a választóknak, hogy az adott politikai csoportosulás a legerőteljesebben Orbán Viktor ellenes, vagy a leghitelesebb vezetővel ez rendelkezik. Botka László színre lépésére gondolok, tehát szerintem nem a kampány indult meg, vagy bizonyos értelemben a kampány mindig zajlik, de nem a kampány vált intenzívebbé kormányzati oldalról, hanem az ellenzék kezdett el félni, és az ellenzéki félelem okozza a mostani ütközéseket és a mostani szikrákat.
Pulai Endre.
Bár az első szekcióban azt mondtam, hogy Orbán Viktor elbizakodott volt az olimpia aláírásgyűjtési kampány kapcsán, most ebben az esetben azt látom, hogy pont az ellenkezője, hogy fel észrevette, hogy azért van félnivalója. Bár kétségtelenül az összes kutatásnál így nálunk is a Fidesz az magasan vezetés egyértelmű esélyes a következő választásnak. Azért azt is tudjuk, hogy az emberek többsége elégedetlen azzal, ami az országban zajlik. Az emberek többsége kormányváltást szeretne. Az emberek többsége változást szeretne. Vannak olyan ügyek, egészségügy, oktatás, szegénység helyzete, tudnám még sorolni, mély szegénység, éhezés, stb. Amelyek most már elérik azt az inger küszöböt, amikor az aktív szavazók és az aktív választók is azt mondják, hogy hát akkor ebből már akár elég is lehet. És azt fedezte fel Orbán Viktor szerintem, nyilván meglehetősen helyesen, neki relatív jó taktikai érzéke van, bár ugye az olimpia kapcsán ezt cserbe hagyta, hogy ezt sajnos nem hagyhattam ki, tehát hogy nagyon könnyen össze, hogyha megjelenik egy hiteles kihívó, és ugye most ebben a szempontból az MSZP botkával diktálja a tempót, ami egyébként nem egy átlagos helyzet, mert általában az MSZP azért néhány fáziskéséssel szokta követni a politikát. Most eléggé kezdeményező szerepbe ment át Botka megjelenésével és pár ügy napirendre hozásával is, többé-kevésbé sikeresen tartásával is. De hogy azt látja Orbán Viktor, hogy összeállhat esetleg valamiféle olyan választói tömeg, amelyik őt adott esetben elzavarhatja. Nyilván ez nagyon messze van, és van mondjuk körülbelül 1,5 millió ellenzéki szavazó, aki biztos és szabja ellenzéki szavazó, és van még körülbelül 1 millió, aki elzavarná ezt a kormányt, csak még nem tudja, hogy ezt kivel tudja partnerségben megtenni, és Orbán Viktor azt akarja elérni, hogy ez az újabb 1 millió szavazó meg se találja magának ezt a pártot. Ezért relatív korán indított a kampányt, teszem hozzá nem teljesen magától, mert azért kellett hozzá a momentumnak, hogy megragadja ezt a momentumot, zárja.
Uff, én egy kicsit elvesztettem a fonalat, hogy pontosan milyen kampányt indított el Orbán Viktor, szerintem semmiféle új helyzet nincsen. Természetesen a kormányzati kommunikáció mindig fontos.
Az évértékelőben kitűzte az öt célt, az öt ellenséget, amiből ugye három az EU, egy a Soros, egy pedig a menekültek.
Jó, de ez számodra a meglepetés erejével ható fordulat volt, és soha nem látott kezdeményezés Orbán Viktortól. Nem.
Egyáltalán nem, sőt, talán egy kicsit erőtlennek is gondolom egyébként.
Na tessék, így esünk egyik oldalról a másikra.
De attól még elkezdte a kampányt, hogyha még rájönt el is önmagához képes legalábbis.
Jó. Amit én mondani akarok, hogy szerintem az a elemzése a helyzetnek, hogy a Orbán Viktor az ellenzéktől félne, az legfeljebb a józan óvatosság okán fogadható el az egyik forgatókönyvként, de semmi jelét nem látom annak, hogy új fázisba érkezett volna a Fidesz politizálása. Természetesen mindig megpróbálja az alakító kormányzó erőként a napirendet uralni. Ezt minden hasonló politikai erő megtenni, ami ebbe a pozícióban van. A migráció kérdésétől kezdve a civil szervezeteknek nevezett nem kormányzati szervezetek befolyásán át a gazdasági eredményeknek a hangsúlyozásaik, ezek teljesen természetes folyamatok, nincs ebben semmi fordulat, és egészen biztos nem az ellenzék, nem tudom én, félelmetes kihívóvá válása áll a hátterében. Már csak azért is, mert a Fidesz oldaláról nézve szerintem, ami az ellenzéken zajlik, az a lehető legjobb a hatalom technikai szempontból. A verseny ugyanis nem a Fidesz és a baloldal között zajlik, hanem a baloldalon belül. Azokért a bizonyos, előbb már említett 30-50 mandátumért, amit a baloldal megszerezhet, Botka László összeveszett Gyurcsány Ferenccel, de néha hírek mennek arról, hogy a DK és az MSZP Budapesten megállapodott, és a futottak még baloldali mozgalmakat kizárják az egyeztetésekből. A liberális párt azon gondolkodik, hogy hogyan tovább 18-ba, önállóan vagy valakivel mégis összefogjon. Az LMP nem tudja eldönteni, hogy szintén, hogy önálló pártként szerepeljen 18-ban, vagy beálljon valamilyen MSZP-n túli baloldali összefogásba, és januárban megjelent egy újabb szereplő a Momentum néven, tehát én azt gondolom, hogy anélkül, hogy elbizakodott lenne az ember, és mondom még egyszer, a józanság arra int, hogy mindig szemesarkából figyelni kell a folyamatokat, de hogyha a félelem érzete lenne újra a baloldalon látó folyamatok okán a miniszterelnökön, akkor nagyon nagy baj lenne.
Meddig juthat Botka László Gyurcsány Ferenc nélkül, ha örök a harag, mint ami ennek most látszik?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt láttam, hogy Botka azt ismerte fel, hogy ahhoz, hogy potenciálisan lesz tudja győzni Orbán Viktort, ahhoz szüksége van arra, hogy ha ne is feltétlenül legyőzze, de mondjuk legalábbis semlegesítse Gyurcsány Ferencet.
A Gyurcsány párt vezetőjét.
A Gyurcsány párt vezetőjét, hiszen vannak olyan mérések, amelyek azt mutatják, hogy az ellenzéki oldalból akár 4-5% is elvisz Gyurcsány jelenléte és Gyurcsány aktív mozgása a pályán. Ebből következően relatív racionális döntés egy ilyen csatába belemenni, hogyha az ember azt gondolja, hogy ezt meg tudja nyerni. Ebből következően én azt gondolom, hogy Botka végig matekozta a lehetőségeit, és arra jutott ki, hogy hát akkor ebbe fussunk bele, ebbe álljunk bele, az elmúlt, nem tudom, 8 évben körülbelül ezt senki nem próbálta meg. Az összes számunk szerintem nektek is azt mutatják, hogy a Gyurcsány Ferenc a legeltosítottabb ellenzéki politikus, nálunk körülbelül 20 ponton van a kedveltsége, ami Rogán Antalival vetekszik, tehát ez nem a siker előjele, és hogyha azt a kérdést tesszük fel, vagy összevetjük a Gyurcsány a listán van versus Gyurcsány nincs a listán, akkor ilyen 4-5% ponttal kevesebb szavazatot tudunk behúzni a baloldalnak. Ebből következően, és egyébként Botka meglehetősen szimpatikus a bizonytalan szavazók körében, meglehetősen szimpatikus egyébként a Jobbik szavazók körében is. Adott esetben, hogyha sikerül ezt a csatát megnyernie, akkor nem is feltétlenül csak 4-5% ponttal tudja növelni a baloldali összefogásnak a támogatójának a számát, hanem még többen is.
Bizonyára ez volt a kalkuláció a lépés sorozat mögött, hogy Gyurcsány Ferenctől való távolságtartás az kevesebbet visz, mint amennyit hozhat. Hát kevesebbet visz, mert valóban a demokratikus koalíciót 5% környékén mérik, és azt remélhette Botka László, hogy ha ő szakít ebből a 4-5%-os párttal, ami egyébként akárhány ponton is méritek, a lényeg az, hogy aki nem a demokratikus koalíció támogatója, azoknak a jelentős része Gyurcsány Ferencet nem szeretné a közéletben látni, azt remélte, hogy őket jelentős részt meg tudja szólítani. A kalkulációban azonban van egy-kettő szürke folt, vagy
kockázati elem.
Még így is lehet fogalmazni. Az egyik kockázati elem, hogy már nem a 2000-es évek első évtizedében élünk, amikor két pártrendszer volt alapvetően Magyarországon. Így aztán nem mindenki, aki esetlegesen korábban baloldali szavazó volt, de Gyurcsány Ferenc személyét nem tudja elfogadni, ez nem mindenki szólítható meg egy Gyurcsány Ferenccel szakító MSZP révén. Azért, mert a baloldalon van konkurencia, meg azért, mert a Jobbik már elvitt annó baloldali szavazókat, ráadásul a Jobbik ezzel próbálkozik folyamatosan, nem sok sikerrel, de...
Sőt, kimondta sikertelenül.
De a Jobbiknak a 2010 utáni történetében volt baloldali szavazók, igenis részt vettek. Tehát a Jobbik az...
Még sőt, mindig ott vannak.
Mindig ott vannak.
Sokáltalán több bizonytalanok a Jobbikban.
Ez is lehet, de 2010 előtt egyértelműen egy nemzeti radikális párt volt a Jobbik, és 2010-től folyamatosan próbálta ő a baloldali szavazókat is megszólítani, és már a 2010-es parlamentbe jutása mögött is ott voltak a baloldalból kiábrándult szavazók a választáson. Ezt sokáig tagadták, ma már tényként ismerik el, hogy az MSZP-ből kiábrándultak is szavaztak a Jobbikra, tehát az, amit Botka László itt fölvázol, vagy amit sejtünk, hogy gondol, hogy Gyurcsány Ferenc nélkül újra egy erős baloldalt épít, ez a megváltozott politikai helyzet okán nagyon nehéz feladat, mert sokkal több a kihívó, mint a 2000-es évek elején letisztult politikai versengésében.
Azt kérdeztem, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, és mondjam, így lehet sikereket elérni a politikában, hogyha valaki nehéz feladatokat legyűr, és ugye erre mondtam azt, hogy csak úgy lehet Orbán Viktort legyőzni, hogyha az ember legyőzi.
Ha lehetetlen sikerül, akkor zseninek fogják megvenni, ez így van.
Viszont visszatérve arra, hogy a Jobbikra, a Jobbik azért 2014 óta a szavazóinak az egyharmadát elvesztette. Ugye 17-18 ponton voltak körülbelül a csúcson, most körülbelül 10 vannak. Ezeknek egy része valószínűleg, túlnyomó többség a bizonytalanokká vált, ezeknek egy része valószínűleg korábban MSZP szavazó volt, sőt igazából mérések azt mutatják, hogy az volt. És azt is tudjuk ezekről a szavazókról, hogy ők leginkább az erőben, a nyers politikai erőben hisznek, és azt várják, hogy egy ilyen szereplő feltűnjön. Most, hogyha van egy olyan szereplő, aki a megbélyegzett miniszterelnököt le tudja gyűrni, és És hogyha úgy tetszik, akkor Orbán Viktor kijövőjeként tud feltűnni, akkor ők szerint ezek a szavazók, ezek nagyon, nagyon boldogan valószínűleg oda fognak állni Botka mellé, és szavazataival támogatni fogják tudni. Miközben Bot vonának ezt a típusú, hogy mondjam, karaktertranszformációt, vagy átalakulást nem sikerült megcsinálnia, hiszen abból is látszik, hogy elveszette a szavazóit, és a Jobbikot egyfajta Fidesz 2-vé alakította át, ami definíció szerint nem lehet annyira szexi, mint a Fidesz 1. Ebből következően aztán nem is tud szavazókat
szerezni. Ez csak nagyon messziről, és a bal végekről tűnhet Fidesz 2-nek a Jobbik. Valójában a Jobbik az a Fidesz megkerülésével próbálkozott. Korábban reménykedett abban, hogy a Fidesz kormányzása nem lesz sikeres, és lesznek lemálló szavazók a Fidesz táborból, amit megszerezhet, akkor lehet, hogy igaz volt még ez a feltételezés, hogy egy új jobboldali kormánypártot akarna építeni, de legkésőbb a kvóta népszavazás mutatta meg, hogy a fideszes szavazótábor nemhogy jól van, hanem kifejezetten erős, és még a koncentrikus körökben gondolkodva nagyobb is, mint a 2014-es Fidesz választók.
Azt azért nem hiszem, de biztos vannak olyan mérések, ahol nagyobb tűnik.
Nem mérések, ezek választások, vagy népszavazás. 3,3 millió ember értett egyet a kormánypárt álláspontjával.
Annyian szavaztak, mint a Fidesz és a Jobbik összesített szavazata volt 2014-ben, és tudjuk, hogy pont ez a két párt szavazta, támogatta.
De azt nem tudjuk, hogy ők támogatták-e, sőt, inkább kutatások arról szólnak, hogy bizonytalan szavazókat is sikerült ezzel a kampányon mozgósítani, de a mondásom vagy a gondolatom lényege nem ez, hanem az, hogy a kormánypárt egy sokkal nagyobb közösséget, a saját szavazó 14-es szavazótáborának a másfélszeresét meg tudta szólítani ezen a népszavazáson, tehát a Jobbiknak ez a reménye, hogy majd összedől a Fidesz tábor, nem sikerült, és ezért legkésőbb 16 őszén elindult a baloldal irányába. A baloldali szavazókat korábban is megpróbált megszólítani, de 16 ősze, mindannyian emlékszünk rá, arról szólt, hogy egy nagyon furcsa kísérletet tett Vona Gábor arra, hogy a baloldali pártoktól elcsábítsa a szavazókat, amiből ebben azt hiszem egyetértünk, inkább a két szék között a pad alá esés helyzete állt elő, mert a saját korábban meglévő szavazóit is inkább elveszítette, mintsem hogy nyert volna. Ennek ellenére az a tézisem áll, hogy Vona Gábor is egy valaki a politika sok szereplői közül, aki a Gyurcsány Ferenc ellenes, bizonytalan vagy baloldali szavazók megszólítására törekszik. Szerintem se sikeres, 17 elején ez kijelent, jelenti, nem sikeres ez a kezdeményezés, de ő is egy versenytárs ebben.
Azt láttam, hogy a Jobbik megítélésében nagyjából egyetértünk, csak más irányból közelítünk oda. A másik kérdés az az,
csak hogy... szerintem MSZP 2, nem Fidesz 2.
Nyilván
volna lenni.
Hát volt egy pillanat, amikor azt gondolta, hogy volt egy ilyen meglátása, hogy lehet belőle MSZP 2, előtte Fidesz 2 akart volna lenni, most egyébként szerintem, mintha inkább megint Fidesz 2 akarna lenni.
Erre mondják azt, hogy súlyos identitás zavar, szerintem egyébként.
Komoly identitásválság, de ez egyébként látszik is az elbizonytalanodó szavazókból, tehát szerintem a Jobbik megítélésében nagyjából egyetértünk. Amit én nem látok, az a Jobbik, hogy most a Fidesz körüli megjelent újabb, nem tudom, 1 millió vagy félmillió szavazó. Azt mondjam, a kóta népszavazási kampány, ugye 3,3 millió ember szavazott a Fidesz kívánalmai szerint, ez nagyjából pont annyi, mint amennyien a Fideszre meg a Jobbikra szavaztak.
Ezt már is mondtad, csak arra nincs bizonyíték, hogy ezek a Fidesz és a Jobbik szavazói.
A mérések szerint ezek jó részt azok, nagyon kisebb részt az MSZP szavazói, akiknek egyébként a pártidentitásuk nem kérdőjeleződött meg ezáltal. Vannak valahányan, akik bizonytalan szavazók, ők se lettek a Jobbik szavazói ebben a kérdésben. Az a szavazói többlet, amit a kóta népszavazásos kampányban a Fidesz szerzett, az már lecsorgott, az már lepörgött a Fideszről. Úgyhogy, hogy ezt a párhuzamot hozott, hogy akkor most hirtelen van 3,3 millió szavazója a Fidesznek, akkor azt is mondhatnánk, hogy a Momentum mozgalom az holnap megnyerni a főpolgármester választást, ami szerintem amennyire pont annyira nem igaz, mint az első állítás.
De András, ne akarjál félreérteni, én nem azt mondtam, hogy 3,3 millió ember fog 18-ban Fideszre szavazni, hanem azt mondtam, hogy jól bizonyítja ez, hogy az a stratégia, hogy a Fidesz szavazótábora összeomoljon, nemhogy nem teljesült, hanem ellentétes jelenségeket lehet észlelni.
Azt én sem mondtam, hogy a Fidesz szavazótáborra összeomlott.
És a kutatások egyébként nem is mutatják, hogy 3,3 millió szavazója lenne a Fidesznek. Jegyezzük meg, hogyha a 14-es eredmények megismétlődnének, már pedig a kutatások túlnyomó része ezt mutatja, hogy a 14-es szavazótábora nagyjából egészében megvan a Fidesznek. Ha ezek megismétlődnek, akkor hasonló végeredmény is következhet belőle, de legalábbis az abszolút többségét a Fidesznek, a kényelmes abszolút többségét a Fidesznek komoly kutatás egyelőre nem kérdőjelezte meg. Tehát itt ez egy egybehangzó vélemény.
Miért maradt meg a Fidesz Áder János mellett, amikor egy ideig úgy látszott, hogy nem marad meg mellette? Mit gondolnak?
Szerintem ez nagyon kívülállók számára látszott. Volt ugye 2016 tavaszán egy ilyen, nem tudom én, sajtóértesülés a neve elhallgatását kérő, ám a Fideszhez közel álló forrásunk szerint.
Egyáltalán pont fölmerülhetett, az is furcsa, nem nagyon szokott ilyesmi fölmerülni a Fidesz környékén. Hát,
de mi van akkor, hogyha nem a Fidesz környékén merült fel, hanem a sajtóban? Nem akarok senkit konkrétan megsérteni, de azért néha ilyen is előfordul. A Fidesznek semmi érdeke nem fűződött ahhoz 2016 tavaszán, hogy Áder János utódlásáról az újraválasztási lehetőség előtt egy évvel érdemi vitát lehessen folytatni. Ha saját jelöltje, új jelöltje lett volna erre a pozícióra, akkor sem fűződött volna semmi érdeke ahhoz, hogy egy-másfél évig egy, nem tudom én, a folytatási lehetőségétől megfosztott elnök üljön a Sándor palotába, tehát semmilyen racionális ér nem volt, amellett, hogy ezt a kormánypárt oldaláról kezdeményezték volna ezt a vitát. Azért is ült el, mert a kormánypártról lepattant aztán ez a téma, nem volt hajlandó semmilyen jelöltet megnevezni, nem volt hajlandó reagálni erre a felvetésre. Szerintem ez egy finoman szólva ellenzéki kísérlet volt arra, hogy ez a köztársasági elnöki választás ideje korán tematizálva legyen.
Kulai András?
Én nem gondolom azt, hogy csak az ellenzék szerette volna ezt tematizálni ezt a kérdést, mert azt gondolom, hogy az a Fidesz oldalán is voltak, vannak jó páran, akik számára fontos, hogy ez néha az úgy a napirendre kerüljön. Más csak azért is, mert ugye Schmidt Pállal ellentétben Áder János azért nem kizárólag a motorja a nemzeti együttműködés rendszerének, hanem azért néha a fékje is. És azt lehet hallani, hogy Orbán Viktor környezetén az, hogy gyakran elgondolkodnak, hogy még ilyen kicsi fék, mint amit Áder János jelent, az is szükséges-e és kívánatos-e a NER működése.
Nem akarom megkérdezni, hogy hol azt, hogy lehet hallani, amikor pár perc ezelőtt mondtad, hogy nem vagy a Orbán Viktor szalonjával bejáratos. Tehát,
viszont újságolvasó azért
forráskritikát ajánlom figyelmezve. Szerintem ilyeneket, én tudom, hogy lehet olvasni a magyar sajtótermékekbe, de erőteljesen azt javaslom, hogy ilyenkor azt kell elképzelni, hogy az adott szereplő, akiről ezt írják, annak valódi érdeke fűződik-e ahhoz, hogy Áder János leváltsa vagy sem, és erre alapos mérlegelés után szerintem korábban is meg lehetett adni ezt a választ, hogy nem fűződik hozzá, érteke?
Én azért azt gondolom, hogy visszatérve a korábbi analógiára a fék és a motor kapcsán, biztos, hogy lennének azok, akik olajozottabban működtették a NER-nek ezt a hátsó segédhajtóművét, mint ahogy azt Áder János teszi. Ezért ő néhány fontos törvényt visszaküldött, a választási rendszer átalakítását azért ugye azért megakadályozta.
Bocsánat, a választási törvény kialakítása az az ő nevéhez fűződik.
Igen, de én nem hiszem, melyik pontod, az egyik pont az ő rajta bukott, biztos tudsz nekem ebben segíteni. A regisztráció. A regisztráció kérdése.
Az a választási eljárás.
Eljárási törvény, így van. Igen. Az azért Fidesznek soha nagyon fájó pont volt, hogy ez pont Áder Jánoson csúszott el. És nyilvánvalóan sokan tételezték azt fel, hogy mondjuk az emmi minisztere adott esetben segítőkészebb lehet ilyen kritikus kérdésekben is, mint mondjuk Áder János nem feltétlenül volt.
Jó, akkor kicsit kiegyensúlyozva ezt a két gondolatot, egyrészt az Alkotmánybíróságon bukott a regisztráció.
Hát csak azért, mert Áder János oda tűzte, és senki más nem küldhette volna oda.
Aki a helyzetet ismeri, az azért történt, mert a átmeneti rendelkezéseknek nevezett részét az alaptörvénynek az Alkotmánybíróság az akkori ombudsman Szabó Máté kezdeményezésére megsemmisítette, és kitaktikázták, hogy így a regisztrációs intézményét is meg tudják szüntetni.
De a nap végén kizárólag Áder János küldhette az Alkotmánybíróság elé ezt a...
volna.
Nem. A parlamentnek nem volt meg hozzá a kellő többsége, hogy ezt napirendre vegye. És hát, és
többsége nem volt meg, tehát Áder János küldte be igazadat.
Az érintettség okán senki más nem küldette, hiszen ezt is korlátozza ugye az új...
Minden esetre ez még a 14-es választás előtt volt. A 14-es választás igazolta azt, hogy lám-lám regisztráció nélkül is kétharmados többséget tudott
szerezni. De ez egy fontos üzenet volt a Fidesz és Orbán Viktor számára, hogy nem feltétlenül csak úgy fog futyulni áderáns, ahogy ő
szeret. Értem én. Szerintem a politikus nagyon nagy hibát követel, hogyha a sértettsége, vagy a vélt sértettsége irányítja a döntéseit. A sikeres politikus nagyon sok kérdésben felül kell, hogy emelkedjen a napi, nem tudom én, érdekének tűnő álláspontján, és az lesz sikeres politikus, aki hosszú távon is tud stratégiailag gondolkodni, hosszú távú stratégiában pedig állítom továbbra is, a kormánypártnak ez volt az érdeke, hogy Áder János folytatni
viszont
tudja
a pozícióját. Viszont akkor ezzel azt is mondtad, hogy Orbán Viktor a sértett politikus volt, legalábbis néhány alkalommal.
Nem azt mondtam, hanem pont azt mondtam, hogy te is megértsd, hogy hibát követett volna el Orbán Viktor, hogyha sérelmi politizálást folytat. Aki sérelmi politizálást folytat, az hosszú távon biztosan vesztes lesz.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Rázák Oston Sámuel, a Nézőpont Intézet és Pulai András, a Publikus Intézet vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.